A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának völgyén lakókra világosság ragyog. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az adventi időszak kezdetét, hálásak vagyunk, hogy együtt lehetünk. Minden olyan istentisztelet, minden olyan bibliaóra vagy egyéb lelki alkalom, amit ebben az időszakban tartunk, érezzük, hogy még sokkal közelebb visz hozzád. Sokkal könnyebben elfognak bennünket ilyen lelki felemelkedett állapotok. Sokkal könnyebben bele tudjuk képzelni magunkat abba, hogy mennyire szeretsz, és ezt magunkévá tudjuk tenni. Ennek nyomán sokakban megszületik az elhatározás is, hogy másokon segítenek, mások felé jótékonykodnak. Köszönjük, Urunk, ezt az időszakot. Egy kicsit gyógyul a világ ebben az egy hónapban. De mi azért könyörgünk, hogy ennél sokkal tovább vezess bennünket. Add, hogy amikor az ünnep majd elmúlik, mi akkor is ugyanolyan hőfokkal éghessünk irántad, utánad, vágyakozva. És imádkozunk, Urunk, ahogyan énekeltük is, hogy mindaz, ami eddig összegyűlt bennünk, szívünk, lelkünk kérgességét, a keménységet te vedd el tőlünk. Sokszor érezzük magunkon egy-egy sűrű, egy nehéz hétköznap után, hogy olyan durvák voltunk, kemények, irgalmatlanok. Nem volt bennünk megbocsátás, sőt, talán inkább a bosszúra voltunk hajlamosak. Kérünk téged, Urunk, hogy bocsásd meg ezeket, és segíts abban, hogy meglágyulhassunk, ahogyan énekeltük is. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy most is ezen az Isten tiszteleten önmagadat állítsd elénk. Segíts abban, hogy elcsendesedve előtted még inkább ismerjünk, és kövessünk is téged. Hallgass meg, Urunk, és így légy közöttünk lelked által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a zsidókhoz írt levélből, a második fejezet utolsó, kettő, valamint a harmadik fejezet első versét. A megnevezett helyen a zsidókhoz írt levél második részének 17. versétől a harmadik rész első verséig így olvassuk az igét. Jézus Krisztusnak mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten szolgálatában, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. Figyeljünk hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. A tegnapi és mai igeszakaszoknak a határán olvassuk, találjuk ezt. És talán, hogyha ezt elolvastuk ma, vagy éppen tegnap foglalkoztunk az igével, akkor elgondolkodhatunk rajta, hogy miért fogalmaz így ennek a levélnek az írója, hogy figyeljünk Jézus Krisztusra, mint hitvallásunk apostolára és főpapjára. Hiszen az, hogy Jézus Krisztus egyszerre főpap, próféta és király, azt megtanultuk annak idején a konfirmációra készülve, jól tudjuk. Ilyen tisztségei vannak az Úrnak, ez egyértelműen kiolvasható a Szentírásban. Ami viszont érdekes, és amivel sokkal kevésbé találkozunk, az az, amiről itt hallhattunk az imént, amit felolvastam. Hogy Jézus Krisztus a mi hitünknek, hitvallásunknak apostola. Hát egészen másra használjuk azt a kifejezést, hogy apostol. Apostol a szó szerint azt jelenti, hogy küldött. A görög szót így lehet visszaadni magyarul, hogy küldött. Jézus Krisztus volt az, aki a 12 embert kiválasztotta maga mellé, és tanította őket, velük volt három esztendőn keresztül, majd pedig elküldte őket. A délelőtti istentisztelet végén kereszteléskor hallottuk is ezt az úgynevezett missziói parancsot, amikor maga Jézus mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tehát tegyetek tanítványokká minden népeket. Menjetek el, ez volt az egyik legfontosabb parancs, és ezt bízta rá Jézus arra 12 emberre. Azt tudjuk, hogy ők 12-en apostolok voltak. Miért mondja azt, hogy Jézus maga is az volt? Hát azért, mert Jézus is küldött. Az Atya küldte őt a mennyből ebbe a világba, és Jézus Krisztus elvállalta ezt a küldést. Éppen az első karácsonykor érkezett ide hozzánk. Eljött azért, hogy megváltson bennünket, és örök életet adjon. Jézus Krisztus azonban, ahogyan hallottuk is, meg tudjuk, nem csak hirdetője volt a kegyelemnek, hanem a megvalósítója. Mint első küldött, az életét adta értünk, hogy megváltson. És az apostoloknak pontosan ez adta a tekintélyt. Ettől voltak ők, majdnem, hogy így mondhatnám, többek, de mindenképpen különlegesebbek, mint az összes többi hívő keresztény ember, hogy ők maguk személyesen ismerték Jézus Krisztust, és Krisztus őket személyesen tanította és készítette éveken keresztül. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint ahogyan mi voltunk a teológián, hogy bennünket még tanítottak a régi nagyok. Abban a kegyelemben, kiváltságban volt nekem is részem, hogy még tanított dr. Nagy Antal Mihály, aztán Csorba László, Viktor István. Ezek az emberek, van, aki már nem is él közülük, van, aki nyugdíjas, de ezek olyan nagyok, így nézünk rájuk. Hitben és odaadásban, odaszántságban, minden tekintetben példaképek, és engem tanítottak. Örülök neki, hálás vagyok érte. És igazából az utánunk következők, akik alattunk kezdték meg a teológiai tanulmányokat, rajtuk láttuk azt, hogy egy kicsit másképpen néztek ránk. Ők érezték azt, hogy hú, hát ezeket még ők tanították. Mi meg már csak tanulunk róluk. De őket még tanították. Jézus Krisztus hitünk apostola, és a legnagyobb dolog az, ha valakit ő maga tanít. Pál apostol is így volt az ő tanítványa. Érdekes ugye az ő élete is, és sokan megkérdőjelezték, hogy ő tényleg apostol volt-e, hiszen ő nem volt Krisztus követője abban a három esztendőben, amikor ő itt szolgált a világban. De aztán ő maga mondja, hogy őt meg külön maga Jézus tanította, már feltámadása után. És ez azért nagyszerű hír a számunkra, mert ez azt jelenti, hogy Jézus ma is bennünket is tud tanítani az ő lelke által, és tanulhatunk tőle. Aztán azt mondja az ige, hogy figyeljünk Jézusra, mint hitünk főpapjára. Tudjuk, hogy abban az időben a pap dolga az áldozat bemutatása volt. Bemutatta az áldozatot az embereknek a bűneiért, hogy így és ilyen módon nyerjenek bűnbocsánatot. A pap volt a közbenjáró Isten és ember között. Azonban Jézus Krisztusban Isten emberré lett, és nem mást áldozott föl, nem valamilyen állatot, hanem önmagát az emberekért. És ha valaki érteni akarja a Bibliának, a kiválasztásnak, a bűnbocsánatnak a titkát, annak Jézus Krisztusra kell néznie. Ő benne van a válasz. Ha valaki tudni akarja ezeket a dolgokat, nincs más mód, csak Krisztusban bomlanak ki ezek. Aztán azt is írja az ige, és úgy buzdít, hogy figyeljünk. Figyeljünk a mi hitvallásunknak az apostolára és főpapjára. És ez a kifejezés, hogy figyeljünk, ez azt jelenti, hogy az ember valamiben elmélyül. Minden mást kikapcsol, és egy dologra fókuszál. Arról beszél itt a levél írója, hogy mi ilyen módon figyeljünk Jézus Krisztusra. Nem úgy, hogy eljövünk istentiszteletre, meghallgattuk, hazamentünk, és aztán annyi, hanem hogy folyamatos figyelmünk rá legyen irányítva Krisztusra. És hogy lehessen ezt érteni, utána néztem, és bizony ez a szó, amit görögül van, az megtalálható még az apostolok cselekedetéről írott könyvnek a végén is, a 27. fejezetben. Ott, amikor már Pál apostol halad Rómába, és hajótörés szenvednek. És akkor írja, amikor hajótörés közben elcsendesedett a tenger, és kémlelik a vizet. Hol van szárazföld? Na, ugyanez a szó szerepel itt is, és azt mondja itt az ige írója, hogy mi így figyeljünk Jézusra, mint ahogyan a hajótörőt figyeli, hogy ugyan hol van, van-e valahol a közelben szárazföld, vagy ha nincs, akkor jön-e valahol egy hajó, ki fog bennünket megmenteni, mert hogyha nincs senki, akkor itt fogunk elpusztulni. Ha valaki nem jön a segítségünkre, vagy nem látjuk meg a szárazföldet, nekünk itt végünk lesz. Élet-halál kérdése, hogy valami támpontunk legyen. És ott mindenki, ott volt a roncsnak a szélein, és mindenki figyelt, hogy lássa, hogyan menekülhet meg. És amikor itt azt mondja az ige írója, hogy figyeljünk Jézus Krisztusra, mint a mi hitvallásunknak a főpapjára, akkor azt mondja, hogy mi ugyanígy, ugyanilyen feszülten, ugyanilyen minden félre téve figyeljünk rá, mint akiknek az élete múlik rajta. Az örök élete, és ez így is van. Az örök életünk múlik rajta, hogy mi Jézus Krisztussal milyen viszonyban vagyunk, hogy ő általa megmenekülünk-e. Érdekes szó még itt a hitvallás is. Ki is mondom ezt a görög szót, ami itt szerepel? Így hangzik, hogy homológia. Akik műszaki tudományokban, ismeretekben járatosak valamennyire, azoknak ismerős ez a kifejezés. Homológia. Ez azt jelenti valami olyasmit, hogy megpróbálnak valamit egységessé tenni. Gyártást, technológiát, eljárást, valamit, hogy mindenki ugyanazt értse rajta. Különösen most fontos ez, amikor globalizálódik a termelés, termelnek Németországban, Magyarországon, Kínában, mindenütt, és hogy amikor leveleznek, küldenek egymásnak valamit, mindenki ugyanazt értse rajta. Ez már régen elkezdődött, például amikor a mértékegységeket egységessé tették. Így értjük ma már azt mindenütt a világon ugyanazt az alatt, hogy mi egy kiló, mi egy méter, mi egy liter. Addig voltak helyenként, tájegységenként más és más hossz, űr és súlymértékek. És a hitvallás szó, ami itt szerepel, az ugyanez, ugyanebből származik. Arra utal itt az ige írója, hogy mi mind ugyanazt gondoljuk arról, hogy mit jelent nekünk Jézus Krisztus. Hogy ugyanazt gondoljuk, ugyanazt higgyük róla, hogy nekünk egységes legyen a tudásunk. Ne az legyen, hogy valaki azt mondja, hó, nekem Jézus nagyszerű ember volt, egy csodálatos példakép. A másik azt mondja, hát én hiszem, hogy ő egy nagyszerű próféta volt. A harmadik azt mondja, én hiszem, hogy az Isten fia volt, de nem támadott föl. A negyedik meg azt mondja, hogy Jézus Krisztus Isten fia az én megváltóm. Hogy ne ilyen legyen összevisszaság, ezért használja ezt a kifejezést, hogy nekünk Krisztus ugyanaz legyen. Hát ehhez azt kell mondanunk, hogy jó erős dogmatika szükséges. Jó erős dogmatika. Jól meg kell fogalmazni hitünk alapjait. Nem így van. Mert nekünk nem dogmatikánk kell, hogy legyen elsősorban, hanem élő, személyes kapcsolat Krisztussal. Hogy ismerhetek meg valakit? Hogy ismerhetem meg mondjuk az református egyház zsinatának az elnökét? Olvashatok róla könyveket, beszélhetek másokkal, kinek mi a véleménye róla, de leginkább akkor tudom megismerni, hogyha egyszer írok neki egy levelet, és azt mondom, hogy kávézhatnánk együtt egy órát. Sokkal többet fog jelenteni az az egy óra, mint hogyha nem tudom mennyit olvasok róla. Találkozni vele. És Jézus Krisztus Jézus Krisztusra nézve a hitvallásunk, annak egységessége, ezen az egyen alapul. És azt látom, hogy találkozhatok bármilyen országból való keresztényekkel, akik tényleg Jézus Krisztust hiszik, ha koreaiak, ha németek, ha brittek, ha kanadaiak, ugyanúgy testvérek. Ugyanazt értjük az alatt, hogy kicsoda Krisztus. Nekik pontosan ugyanúgy a megváltójuk, mint nekünk. És nem jönnek elő ilyen dolgok, hogy te mit gondolsz erről, meg arról, hanem tudjuk, mert ismerjük Jézus Krisztust. Hát jó, hogyha mi így tudunk a mi Urunkra tekinteni, ha így tudunk rá figyelni, ami hitvallásunknak a főpapjára. Aztán a mai ige, a zsidókhoz írt levél harmadik része így kezdődik, ezért. Amikor egy ige így kezdődik, hogy ezért, vagy akár a hétköznapi beszélgetésben is valamelyik mondatot így kezdjük, hogy ezért, az azt jelenti, hogy a mögött van valami. Ott valami korábban elhangzott. Hát itt is így van, valamire visszautal. Jézus Krisztusnak hozzánk hasonlóvá kellett lennie, hogy testvérekké lehessünk. Ez az, amire visszautal az ige. Így fogalmaz egész pontosan, hogy Jézus Krisztusnak mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, és hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Tehát Krisztusnak hozzánk hasonlóvá kellett lennie, hogy testvérekké lehessünk. De nem csak ezért, hanem azért is, hogy maga is kísértés szenvedett, és segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Azaz azt mondja ezzel a zsidókhoz írt levél írója, hogy ez a Jézus Krisztus, aki a mi hitünknek az apostola, a főpapja, aki a mindene, az alfája és omegája az mi hitvallásunknak, ez olyan valaki, aki pontosan átélte, mit jelent embernek lenni. És éppen ezért érdemes ráfigyelni, és érdemes vele kapcsolatban lenni. Ugyanis nincsen az emberi életnek olyan nyomorúsága, fájdalma, szenvedése, amit ő ne élt volna át. Ő pontosan tudja, mit jelent embernek lenni, szenvedni. Ő tudja, hogy mit jelent magunk alatt lenni. Ha valaki tudja, Krisztus tudja. Tudja, mit jelent az egyedüllét, a meg nem értettség, a magány. Hányszor olvasunk erről az igében, hogy nem értik. Van, amikor még a tanítványainak is azt mondja, amikor sok-sok ember ott hagyja őt, hogy ti is elmentek. Jézus tudja, mit jelent a nélkülözés, a számkivetettség. Akkor azt mondta, hogy rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, nekem még az sincs, ahová fejemet lehajtsam. Jézus tudja, mit jelent, ha a család nem ért meg, ha kihasználnak. Emlékezzünk rá, egyszer Jézus tanított, és oda mentek az ő édesanyja, testvérei, és el akarták vinni. Azt gondolták róla, magán kívül van. Jézus nagyon-nagyon jól tudja az emberi életnek a legnagyobb mélységeit. Tudja, mit jelent, ha megaláznak, ha megrágalmaznak. Abban a három esztendőben folyamatosan mindent mondtak róla, mindent kitaláltak, hogy valami módon lejárassák, megbántsák, az emberek előtt megrágalmazzák. És aztán tudjuk, hogy szó legszorosabb értelmében is megalázták őt azon a szenvedések éjszakáján. Nincs olyan fájdalmas része az életünknek, amit ő maga nem élt volna át. Biztosak lehetünk abban, hogy ő meg fog érteni. Biztosak lehetünk benne. Nem kell attól félni, hogy a mi bajunkat hisztinek vagy kicsiségnek fogja felfogni. Sose fogja azt mondani, mint amit megkapunk másoktól, hogy hát ez is probléma. Ismerjük ezt, ugye? Orvosnál van ez legfőképpen, amikor várakoznak a betegek, és akkor mondja az egyik, hogy hát magának milyen fáj, elmondja, hogy milyen fáj, az semmi. És akkor licitálnak, mert az a másiknak a fájdalma az semmi, de bezzeg az enyém, az igen. És mi sajnos így vagyunk, nem csak ilyen dolgokkal, hanem sokkal nagyobbakkal is. Te gyászolsz, nekem ketten is meghaltak. Licitálunk rá. Na, Jézus ilyet nem csinál. Nem fogja azt mondani, hogy ez nem probléma, nézd csak rám. Nekem mennyit kellett szenvedni. Jézus Krisztus biztosan megért. De ez nem jelenti azt sem, hogy csak megérteni tud. Ez is nagyon fontos. Hogyha Jézusnak elmondjuk mindazt, ami bennünk van, az nem csak annyit jelent, hogy majd odaül mellénk és pátyolgat, simogat, vigasztalgat. Mert ő nem csak a bajainkat, a szenvedésünket ismeri, hanem a gyógyulást is, annak a módját. És ő nem akar ebben a szenvedésben meghagyni. Neki mindenben maga Isten volt a gyógyító, a megoldás. Azt látjuk, akármilyen nyomorúságai voltak, bármilyen bajban volt, bármennyiszer megalázták, vagy kétségei voltak, mindig, mint egy visszatérő refrén ott van az evangéliumokban, hogy Jézus fölment a hegyre, imádkozni. Azért ment fel, hogy egyedül legyen. Nem azért, mert a hegy az különleges. Imádkozhatott volna bárhol. Az volt a lényeg, hogy egyedül legyen. Hogy az atyával legyen. Nagyon sokat volt Isten jelenlétében, és nekünk sincs más lehetőségünk, mint vele lenni. Mert ő meg tud érteni, de meg is tud gyógyítani. És most, karácsonyra készülve, sokaknak nem csak az öröm jut az eszébe, hanem a bánat is. A sok vidámságban sokan magányosak, szegénynek, meg nem értetnek érzik magukat. Sajnos ilyenkor vannak öngyilkosságok. Azt látják, minden villog, minden csillog, minden az örvendezésről szól, én benne meg akkora űr és magány van, hogy nem bírom elviselni. Nekik is szól az ige biztatása. Figyeljetek őrá, hitünk apostolára és főpapjára, mert nála van a megértés, nála van a megoldás, a gyógyulás. Hát ez legyen nekünk is fontos vigasztalás és erőforrás, de tudjuk és merjük elmondani ezt azoknak is, akik mostanában majd panaszokkal érkeznek hozzánk. Ha majd, és lesznek ilyenek, ez biztos, akiknek terheik vannak, bajaik, nyomorúságaik, merjük elmondani, és ne szégyeljük, hogy Jézusnál van a megoldás. Akkor is azt mondják, ugyan már hagyjál békén. Mi tudjuk, nekünk ez nem csak beszéd, ő a megoldás. Ebben erősödjünk. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az üzenetet, ezt a fontos igét. Köszönjük, Urunk, hogy a hitvallásunk ugyanaz lehet, és ez nem csak annyit jelent, hogy ismerjük a heidelbergi kátét, meg a második helvét hitvallást, nem azt jelenti, hogy el tudjuk mondani, református magyar vagyok, hanem mi azt tudjuk mondani, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, mi megváltunk, és ebben teljesen egységesek lehetünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a mi hitünk az nem dogmatikán alapul elsősorban, nem vastag teológiai könyveken, hanem egy élő személyen, aki te magad vagy. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak meghaltál, hanem föl is támadtál, és élsz örökkön örökké is. Tudhatjuk, hogy akik benned hisznek, azoknak ugyanígy örök élete van. Hálásak vagyunk ezért a kifejezésért, hogy elmondhatjuk, örök életünk van, nem csak lesz, nem csak reméljük, nem csak bízunk benne, nem csak azt mondjuk talán, majd, esetleg, hanem mi teljesen biztosak lehetünk abban, hogy te eljöttél a mi bűneinkért, eljöttél, hogy szenvedj, a mi vétkeinknek, nyomorúságainak következményéért, és éppen ezért miénk lehet a kegyelem. Adjunk ebben elköteleződést, hálás életet, hogy így követhessünk téged egészen addig, amíg majd színről színre látunk a mennyek dicsőségében. Urunk, most, amikor az ünnephez közeledünk, és a szívünk megtelik örömmel, segíts, hogy tudjunk rólad bizonyságot tenni azoknak, akiknek a szívében pedig a keserűség, a fájdalom, a magány, az elesettség érzése növekszik. Adj, Urunk, nekik gyógyulást, és segíts abban, hogy téged megtalálhassanak, hiszen tudjuk, a gyógyulásnak a legfontosabb része és eszköze ez. Így kérünk, hogy áld meg életünket, családunkat, szeretteinket, közelben és távolban egyaránt. Kérünk, hogy formálj bennünket egyekké, és tölts be bennünket lelked által igazi békességgel. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.